Hálákat adunk, mennyei atyám, hogy itt állhatunk a mai napon is előtted. Hálákat adunk, hogy ebben az egységben, ebben a szeretetben, ebben az erőben együtt szolgálhatunk neked. Köszönjük, mennyei atyám, hálás a szívünk, te érted, Uram, a te szeretetedért, mert te vagy maga a szeretet. És ez a szeretet kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. És köszönjük, hogy befogadhattuk az Úr Jézust, aki kiválasztott minket, aki eljött értünk, és megmentett minket. Ő a keresztre ment, hogy mi szabadok lehessünk. Minden kárhoztatástól, minden bűntől. Köszönjük, hogy megszabadított minket a betegség átkától, a szegénység átkától. Köszönjük, hogy a szellem gyümölcse, az összes tulajdonság a szívünkben van, és az kiárad mások fele, mert nem akadályozzuk ebben Istent, hogy kiáradjon. Minden napon mondjuk el azt, hogy Atyám, mutasd meg, hogy a te szereteted, hogy áradjon ki rajtam keresztül. Irányíts rá, Uram, mutasd meg, mert a te szereteted bennem él. Köszönöm ezt, mennyei Atyám. Köszönöm, hogy hasonlóvá válhatunk, mint Krisztus, mert Krisztus elméje a miénk. Megkaptuk ezt is. Köszönjük, hogy megújíthatjuk a gondolatainkat a te igéd által, a te igazságod által, Uram. Köszönjük, hogy kijelentéseket, megértéseket kapunk a mai napon is. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket a mai napon is. Köszönjük, hogy nyitott szívvel jöttek a drága testvérek. Kinyitják a szívük ajtaját, és befogadják a mai napon is a te üzenetedet, a te igédet, és ezen elmélkednek, elgondolkodnak, és gyökeret ver a szívükben. Köszönjük, Atyám, hogy még mélyebbre viszel minket a te igédben. Hálákat adunk neked, Atyám. Köszönöm, mennyei Atyám, az itt jelenlevőket a mai napon, a drága testvéreimet. Köszönöm azokat, akik hallgatnak minket az interneten Jézus nevében. A te áldásod szálljon rájuk minden napon, és a te utadat soha ne hagyják el, hanem a te szereteteddel menjenek előre ezen az úton, és segítsenek másokon is. Hálás a szívünk, mennyei Atyám, a te drága Szent Szellemedért is, aki vezet minket ebben az igazságban. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy egy romolhatatlan mag van bennünk, a te igéd. Köszönjük ezt neked, Uram. Hálás a szívünk minden jóért, amit elvégzel az életünkben, a mindennapjainkban. Köszönjük, hogy minden napon egy jó szót szólhatunk valaki fele, és megérinti a szívüket, és te hozzád fordulnak, Uram, és újjászületnek, és betöltekeznek Szent Szellemmel, és járják ezt az utat, hogy megismerjenek téged, Atyám. Hálás a szívünk ezért. Köszönjük ezt a jelenlétet, ami a mai napon is jelen van. Köszönjük és kiárasszuk ezt a jelenlétet minden testre. Köszönjük, Atyám, hogy te elvégzed a munkát a te erőddel. A Jézus drága szent nevében. Amen.
Köszöntjük Izrael szentjét, az Úr Jézus Krisztust, és hálát adunk, Atyám, hogy őt elküldted megváltóként, szabadítóként. Megáldjuk, Atyám, a választott népedet, Izraelt, és ezáltal mi is áldást nyerünk. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül munkálkodsz a földön, hogy megismerje a világ a te jóságodat, a te szeretetedet. Hálát adunk, Atyám, hogy veled együtt lehetünk a te jelenlétedbe a mai napon is, és köszönjük, hogy újabb kijelentéseket adsz a számunkra, megértéseket a szívekben, hogy ezáltal mind jobban megismerhessünk téged. A Jézus nevében. Amen.
Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon is. Mai napon is ketten fogunk szolgálni felétek. Először arról fogtok hallani, hogy Isten szeretett kincsei, azok mi vagyunk, akik el vagyunk rejtve ebben a világban. a második részben Feri pásztor fog nektek tanítani Izraelről, Isten kincséről. Az első választott népe az ő kincse. Ez a kettő összecseng, és köszönjük az Úrnak, hogy mindig megadja a Szent Szellem a tanítást, amivel minden alkalomra fel tudunk készülni a Jézus nevében. Először is nagyon fontos az, hogy milyen szívvel jövünk az összejövetelre. Kinyitjuk-e a szívünket az ige befogadására, majd később elgondolkodunk-e rajta, vagy azt mondjuk, hogy amikor elhangzik a pásztor szájából egy ige, vagy ige vers, ige csoport, hogy már megint ez az ige hangzik el. Ezt már annyiszor hallottuk. Természetesen ez nem ti rólatok szól, mert ti szívesen hallgassátok és fogadjátok minden nap, ha el van ismételve ugyanaz az ige. Mert számtalan oldalról el lehet magyarázni az értelmét. Tehát ne így álljunk hozzá, hanem mondjuk inkább azt, hogy Atyám, vigyél engem ebbe minél mélyebbre. Vigyél minél mélyebbre a te ismeretedben, a te szeretetedben. Add, Uram, hogy ezt még inkább megértsem. Tehát vigyem minél mélyebbre az Úr a megértésben. Aztán mondhatod azt is, hogy Atyám, mutasd meg ma is rajtam keresztül a te szeretetedet. Ezek olyan csodálatos gondolatok, és egy csodálatos mélyről jövő üzenet. És csak egy kis bevezető volt, az első ige versünk viszont az Efézus első fejezetében van, a 4-5-ös ige vers. Aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Amen. Tehát az Atya annyira szeretett bennünket, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy az ő családjába tartozhassunk. A szeretetéből fakadóan előre elhatározta, hogy Jézus által a saját gyermekeivé fogad minket. Így az ő szemében mi szentek és tökéletesek lehetünk, és vagyunk. Istennek ez volt az akarata, mert ez volt a szíve vágya Istennek. Most egy kicsit tekintsünk vissza a kezdetekhez. Amikor Isten megtervezte, majd megalkotta az embert, és behelyezte az édenkertbe. És minden jót megadott neki. Minden jót megadott neki, nem volt semmire gondja az embernek. Dicsőségben lehetett, minden nap beszélgethetett az Úrral, mert élő kapcsolata volt Istennel. Az ember azonban elbukott, de Isten akkor sem mondott le róla, akkor sem mondott le a teremtményéről, mert nem akarta Isten, és nem is hagyta, hogy a teremtmény elveszem. Ezért kimunkálta Jézus Krisztus által a megváltás tervét, a kereszt munkáját. Nézzük meg, hogy Jézus hogy jött le földre. Filippi levél 2. fejezetéhez lapozzunk, és a 6-tól 8-as verset olvassuk először. Aki, tehát ez Jézusra utal, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Ez az igesor nagyon szépen elmondja, hogy Jézus lejött a földre, és miként, hogyan jött a földre. Tehát azt tudjuk, ahogy mondja az igevers is, hogy Jézus öröktől fogva isteni természetű volt. És mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy ő Istennel egyenlő. Ezt mondja Isten igéje. Tehát Jézus önként mondott le minden dicsőségéről. és vállalta, hogy szolgává váljon. És emberré lett. Jézus nem csak szolgává vált és emberré lett, hanem Jézus lement a mi szintünkre, az ember szintjére lement. Tudjátok, hogy miért? Hogy felemeljen minket az ő szintjére. Halleluja! Tehát szolgai formában élt itt a földön, és még jobban megalázta magát. Engedelmes volt Istennek. Meddig? Mit olvastunk? Egészen a kereszthalálig. Vagyis addig, amíg be nem teljesítette az atya tervét. Mert ugye emberként meg kellett aláznia magát, engedelmes volt az atyának. Nem a saját akaratának engedelmeskedett, és nem egy másik ember akaratának, hanem az atya akaratának engedelmeskedett. Mindig azt tette, ami az atya akarata volt. Jézus azért jött le a földre, hogy bemutassa az atya szeretetét. És ez a szeretet kiáradhasson rajta keresztül az egész világra, és mindannyiunkra. Mindannyiunkra, mert a világban mi is benn vagyunk. Nekünk is hasonlóvá kell, hogy váljunk Jézushoz. Úgy kell, vagy úgy kellene gondolkodnunk és cselekednünk, mint Jézus. Itt a Filippi 2-ben az 5-ös vers nagyon szépen elmondja, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. A bővített fordítás csodálatosan leírja részletesebben, hogy az az indulat, cél és alázatos gondolkodásmód legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt. Azt mondja, legyen ő a példátok az alázatosságban. Milyen csodálatosan leírja. És van egy utalása ennek az igének, ahol azt írja János 13:15-ben, hogy mert példát adtam néktek, ezt Jézus mondja, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek, aképpen cselekedjetek másokkal, és magatokkal is. Tehát az atya szeretetét mutatta be minden lépésében Jézus. Ez volt az eljövetelének az egyik oka, a másik pedig az emberiség megváltása. Nézzük meg a Róma 8:32-t. Azt mondja, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Halleluja! Tehát Isten mit tett? Isten, azt írja az ige, nem kedvezett a fiának, hanem feláldozta a fiát, lemondott a fiáról, érted, és értem, és az egész világért. Halleluja! A Máté evangélium 18-as fejezetéből, pedig az egyszerű fordításból olvasom fel az igét, Máté evangélium 18-as fejezetében a 11-től 13-ig azt írja Isten igéje. Az ember fia azért jött a földre, hogy megmentse az elveszetteket. Tovább menve Jézus itt egy nagyon jó kérdést tesz fel. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és az egyik eltéved, nem hagyja-e ott a hegyen a 99-et, hogy megkeresse az elveszettet? Igazán mondom nektek, amikor megtalálja, jobban örül annak az egynek, mint a többi 99-nek. Halleluja! Nagyon boldog a szívem, hogy ezt az igét megtaláltam, és kaptam magyarázatot hozzá, hogy mit jelent. Mert nagyon sokan félreértik ezt az ige sort, hogy amikor van egy embernek 100 juha, és egy elmegy a hegyekbe, eltévejedik, és a 99 ott marad, hogy ez mit jelent. Van, aki úgy értelmezi, és én szerintem félreértelmezi, hogy aki egy gyülekezetbe jár, és megsértődik valamiért, és elmegy, és egy pár hónap után azt képes mondani, hogy nem ment utána a pásztor. Nem a pásztor küldte előtt, hanem saját maga döntött úgy, akkor a pásztornak nem kötelessége hasoncsúszva elmenni érte, és visszakönyörögni a gyülekezetbe, én úgy gondolom. De sokan így értik. Vannak, akik így értik. Ennek az az értelme, én elmondom, amit nekem adott az Úr. magyarázatot, mivel azt írja, hogy az emberfia azért jött a földre, hogy megmentse az elveszetteket. Akkor az a 99, akit ott hagy, azok már újjá vannak születve. És elmegy azért az egyér, hogy ne menjen az örök kárhozatra. Nekem ezt adta az Úr magyarázatnak, halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát ez az ige ezt jelenti. Mert az az egy nincs újjászületve. És azért megy el azért az egyér, mert az elveszett, az Krisztus nélküli. Azért megy el érte. Itt ebben is az van, hogy tanítja az, hogy amikor ő a kereszt után lesz, ez a történet, hogy a kereszt után, amikor ő felmegy a keresztre, megváltsa az emberiséget, hogy utána. Ennek így kell lennie, hogy azért az egyér is. Azért az egyér is meghalt ő a kereszten. Azért az egy elveszettér is. Köszönjük az Úrnak. Tehát hálát adunk az Úrnak, hogy megértéseket kapunk az ő igéjéből. Tehát az Atya már a világ teremtése előtt rendelkezett az üdvösség tervével. Mert az 1 Timóteus 2.4-es vers azt mondja, az 1 Timóteus 2 fejezet 4-es verse azt mondja, aki azt akarja, hogy minden, és az az aki, az Isten. Tehát aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És nem csak azt akarja, hogy üdvözüljön a világ, hanem azt is akarja, hogy ismerjük meg őt. Ismerjük meg őt, meg ismerjük meg az ő szeretetét. A Galata 5.22-ben a szellem gyümölcse fel van sorolva, azt mondja, hogy ismerjük meg az összes tulajdonságát a szellem gyümölcsének, ami bennünk van, és azt árasszuk ki. De tanulmányoznunk kell az igét ahhoz, hogy megismerjük, hogy az hogy működik. Tehát tudatosítani kell magunkba. Isten annak ellenére, hogy tudta, hogy az ember sok gondot fog okozni, mégis megteremtette a világot. Mégis megteremtette. Mi az a sok gond? Első volt az édenkerti bukás. Aztán az Istentől való elfordulás, a bálványimádás, erkölcstelenség, üldözés, irigység, féltékenység, gyűlölet, és még sorolhatnám, hogy ez mind az ördögtől származik. Ez az összes sok gond, ami Istennek gondot okozott az emberiségtől. És a mai napon is van ilyen, hogy gondot okoz, mert az emberek ilyenek. Ha mi lettünk volna Isten helyébe, mi valószínűleg ezt nem tettük volna meg, amit ő. És nem hoztunk volna ilyen hatalmas áldozatot, mint Jézus. Biztos vagyok benne. Az 1 János 2.2-höz lapozzunk, azt írja, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ez, halleluja, ez az ige is bebizonyítja, hogy minden emberért jött Jézus. Tehát Jézus megszületett emberként, végigjárta az utat, mindegy, hogy mit tettek vele. Tudjuk, hogy folyamatosan üldözték, meg akarták ölni, meg akarták fogni. Mindig a farizeusok is mindig el akarták kapni, és meg akarták ölni. Mindig kísértéssel jöttek felé. A tanítványai közül volt, aki elárulta, volt, aki megtagadta, és a tanítványok közül is, nem a 12-ről beszélek, csak sokan elhagyták. Sokan elhagyták az igazság miatt Jézust. Végül megkínozták, megverték, és keresztre feszítették. És ez saját maga vállalta fel. Ez saját maga vállalta a keresztet, mert tudta, hogy értünk teszi. Jézus önmagát adta értünk, és a drága vérével fizetett a mi szabadságunkért. Jézus az életével hatalmas árat fizetett értünk. Köszönöm, Jézus, hogy hatalmas árat fizettél értünk. Halleluja. Róma 8.30. Azt mondja, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Halleluja! Tehát minket Jézus elhívott, már világ kezdete óta ez megvolt Istennél, hogy kiket fog elhívni. Isten tudta azt, hogy mi leszünk az ő népe. Ismerte az embert, az ő teremtményét. És köszönjük, hogy kiigazított minket, és mi is kiigazítottuk magunkat, mert ahhoz ő is kellett, és mi is. Elhívott minket, megigazított minket, igazzá tett minket, és mi meghajoltunk előtte. Köszönjük neki. Ennyire végtelen az Isten kegyelme és szeretete. Szentek és hibátlanok vagyunk, mert ő Krisztusban lát minket. Jézus vérén lát minket. Igazként lát. Hibátlannak, szentnek lát minket. És Isten már, ahogy mondtam, a teremtés előtt tudta, hogy az ő gyermekei leszünk. Teljes mértékben elfogad és szeret. Téged is, engem is. Mindannyiunkat. Soha nem fog elutasítani. Mert ha elutasítana, ezzel Jézust utasítaná el. Mivel az Atya, ő benne fogadott el téged, és engem is. A világ lehet, hogy nem ismer el, mert nem érti, hogy valójában ki vagy. De te bátran élhetsz abban a tudatban ma, hogy az édesapád, a mennyei Atya megváltott, megbocsátott, és megáldott téged a Jézus Krisztusban. És most beszéljünk a kincsről, Isten gyöngyszeméről, akik mi vagyunk. Máté evangélium 13-as fejezetében találunk ehhez kettő példát. Kövessétek a szemetekkel az igét. Máté 13-ban a 44-től 46-ig. Ha megvan, akkor kövessétek a szemetekkel. Tehát Máté 13, 44-től 46-ig. Én az egyszerű fordításból fogom olvasni, de ugyanarról beszél. Azt mondja, Isten királysága hasonló ehhez. Egy ember elrejtett kincset talált a szántóföldben. Azután visszatemette, majd nagy örömmel elment, minden vagyonát eladta, és megvette azt a földet, amelyben a kincs volt. Isten királysága hasonló ehhez. Ez egy másik példa. Volt egy kereskedő, aki igaz gyöngyökkel kereskedett. Egyszer talált egy nagyon értékes gyöngyöt. Akkor elment, eladta minden vagyonát, és megvette azt az egyetlen gyöngyöt. Amen. Ezt az igét sem tudtam, hogy vajon miről is szólhat. Hát ez a mennyei Atyáról szól, a világról, a mennyei Atyáról, és mi rólunk, akik kincsek vagyunk az ő szemében. Méghozzá, a szántóföld a világ. A kincset találó és vásárló ember az az Isten, és a kincs te vagy. Tehát nagyon jó össze lehet ezt hasonlítani a két példát, mert ott is az az ember, vagy a kereskedő, az az Isten. Az igaz gyöngy pedig mi vagyunk. Úgyhogy abba is megláthatjuk azt, hogy Isten és mi vagyunk megtalálhatóak ebbe az igében. Az egyszerű fordításból olvasom fel. A 2 Mózes 19.5-ös igében az áll, hogy bár az egész föld az enyém, ti féltett kincsemmé lesztek. Halleluja! Tehát Isten ezt mondja, és ezt ha már az Ószövetségben a teremtményeit kincsnek nevezi, akkor mennyivel inkább az Új Szövetségben a gyermekeit kincsnek nevezi, ugye? Hogy mennyivel inkább, mi drágák vagyunk az ő szemébe, az újjászületett gyermekeire tekint, és kincseknek lát minket. Tehát Isten drága kincseknek, fontos családtagnak tekint minket. Ő a legdrágábbat adta értünk, kincset adott kincsekért. Csere volt, Jézust adta értünk, Jézus is egy kincs volt az ő számára, de mi is kincsek vagyunk az ő számára, a gyermekei. Attól lettünk értékesek Isten szemébe, hogy Jézus a vérét adta értünk. Mi pedig elfogadtuk ezt az áldozatot. Ezért az isteni szemszögből mi értékesebbek vagyunk az áldozatnál. Ne értsétek félre, de Jézus is hatalmas érték. De Isten mégis értékesebbnek lát minket. Annál az áldozatnál. minden ember örök érték. Jézus meghalt értünk, és minden emberért. Ezért értékeljük mi is egymást, még akkor is, ha valaki ügyetlenebb tőlünk, vagy fogyatékos, vagy akár bűnös. Akkor is Isten teremtménye is, ha újjá van születve Isten gyermeke. Értékeljük egymást. Isten számára te vagy a drága kincs. Értékeljük ezt nagyra, és ezért magunkkal is törődjünk. Magunkkal is. Az ő értékrendje szerint az érték, vagyis te, meghaladta az árat, vagyis Jézus véráldozatát. Csodálatos dolog ez, hogy Isten szemében milyen értékek vagyunk, és attól lettünk értékesebbek, hogy újjászülettünk, üdvözültünk és megigazultunk. Isten előre tudta, hogy kik fogadják el a megváltás lehetőségét. A drága Istenünk, a mennyei Atyánk Jézus életét adta értünk. És nem csak te érted, hanem az egész világért. A János 3.16-17 egy gyönyörűséges ige, amit felolvasok. Mindannyian ismerjük. Ez egy csodálatos ige. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Ebben van Isten szeretete. Nem kárhoztatja a világot. Akármilyen is a világ, nem kárhoztatja őt. Hanem azt akarja, hogy üdvözüljön minden ember, és az ő ismeretére eljusson. Tehát az ár, amit érted, fizetett, az ő fia élete volt. Te érted, a büntetés árát Jézus fizette meg. A János 10.18 azt írja, hogy Jézus önként adta az életét. Azt mondja, senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsot vettem az én Atyámtól. Amen. Milyen gyönyörű, hogy van hatalma letenni azt, és van hatalma felvenni. Tehát Jézus itt látta azt, hogy ő örök életű, és az Atya őt újra fogja szülni. És utána jönnek a gyermekei, akik újjászületnek. Halleluja! Tehát Jézus önként ment a keresztre, hogy megváltson minket. Jézus látta előre, hogy a feltámadása után sokan, rengetegen újjá fognak születni, ezért az előtte levő örömért elszenvedte a keresztet. Ezt a Zsidó 12.2 írja, nézzük meg azt az igét is. Hiszem, hogy ti is nagyon szeretitek az Isten igéjét hallani. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett. Ebbe van benne, hogy látta előre azt, hogy mennyien újjá fognak születni, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Halleluja! Ez azt jelenti, hogy előre örült annak, hogy rengetegen be fogják őt fogadni a szívükbe, uruknak és megváltójuknak. Jézus megvásárolta az emberiséget magának, a saját vére által. Efézus 1.7 mit ír? Nézzük meg! Azt írja, hogy akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, halleluja, és a kegyelemben minden benne van. Dicsőség az Úrnak. Az egész világot megvásárolta, de nem mindenki fogadja el őt. Ezért az üdvözültek, vagyis az ő egyháza el van rejtve ma ebben a világban. Mert egy különleges, értékes és gyönyörű kincs, a szántóföld közepén. Halleluja! A világ közepén vagyunk. A világ közepén. Ugye tudjuk azt, hogy a saláta közepe a legfinomabb. Ahhoz hasonlítom ezt a dolgot, hogy azt szeretjük legjobban, ott van a közepén, és az a legfinomabb. Úgyhogy mi Istennek a gyönyörűséges, értékes gyöngyei vagyunk. És az utolsó záró igénk a Filippi 2.15. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, vagyis a világ közepette, kik között fényletek, mint a csillagok e világon. Halleluja! Halleluja! Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most átadom a szót Borferi pásztornak. Hallgassátok őt nyitott szívvel és szeretettel.
Szeretettel köszöntelek benneteket. A szeretet üzenethez egy gondolatot kaptam. Gyakran megkérdezik tőlünk újjászületett hívőktől, hogy hogy vagy? Na most a keresztények egyik fele elkezdi sorolni a panaszait, ami egy rossz mag. Itt fáj, ott fáj, amúgy szúr. Ha nem akarod kimondani a tüneteket, akkor van egy jó válaszom. Mondd azt, amikor megkérdezik, hogy hogy vagy, Isten szeretete körülvesz engem, meg téged is. Egyébként a tünet nem más, mint egy teszt. Az ellenség azt akarja letesztelni, hogy befogadod azt a tünetet, vagy ellenállsz neki. És a mi reakciónkon múlik az, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Mert hogyha félelemmel reagálunk az ellenségnek a mint oroszlán ordítására, akkor gyakorlatilag befogadtuk azt, amit ránk üvöltött. Betegség, tüdőlötyögés, májhápogás, akármi ilyen tünetet mondhatnék. De hogyha felismerjük azt, hogy bennünk a Júda oroszlán alakik, akinek a hangja, az ereje sokkal nagyobb, és hogyha a bennünk levő Júda oroszlán ordít, akkor a mint oroszlán az elmenekül.
A másik dolog a szeretetről, az most azt tanulmányozzuk az Isten szeretetéről szóló nagyon mélységes gondolatokat, hogy mikor látozzuk Isten szeretetét áradni. Gondolkodtam ezen, elmélyedtem benne is. Nagyon sok dolog van, amivel korlátozzuk. A dű, a harag, a gyűlölet, a féltékenység, irigység. Tehát az összes rossz gondolat, az mind akadályozza. A félelem, a belső nyomás, és meg sorolhatnám, nagyon sok dolog van, ami akadályozza azt, hogy Isten szeretete tudjon áradni rajtunk keresztül. Úgyhogy tesztel bennünket az ördög, mert ha valaki beszól, mond egy olyan dolgot, ami rögtön szíven szúr, akkor nagyon el kell gondolkozni azon, hogy mit kezdesz vele. Arra összpontosítasz, hogy mit mondtak, vagy arra összpontosítasz, hogy Isten szeret engem is, ezen is túl vagyok, mert Isten velem van is, és nem fogom magamhoz venni ezeket a rossz dolgokat. És Isten szeretete így tud áradni. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolatokkal ne akadályozzuk Isten szeretetét. Nagyon nehéz ezt megérteni, és el kell gondolkodni azon, sőt, el is gondolkozok, hogy hogyan működik ez. Nagyon sokszor mindenben azt mondjuk, hogy működik az, hogy a félelem elmenjen, hogy ne aggódjak, vagy ne legyen bennem meg nem bocsátás. Tehát el kell mélyedni az igében, és tényleg Isten igazságára kell ráfókuszálni ahhoz, hogy megértsük azt, hogy működik az ő szeretete, ő maga, aki bennünk él. Amen.
Amen. Nagyon fontos az is, hogy mi milyennek látjuk magunkat. Ez dönt el mindent. Ma reggel láttam egy tanulságos mesefilmet reggeli közben. Nem tudom, mi volt a címe. A elefántos történet. A tóban egy elefánt család fürdött, és oda rontott egy idegen nagy elefánt, belecsobbant a vízbe, ilyen garázda módon viselkedett. És végül az ott levő apa elefánt, meg a betolakodó elefánt, kihívták egymást párbajra, másnapra. És közben jött egy okos kis mókus, és a betolakodó elefántot meggyőzte arról, hogy ő nem olyan erős, mint ahogy ő magát képzeli. Az apa elefántnak pedig azt mondta, hogy te erős vagy. Amilyennek belül látod magad, olyan erős vagy. A betolakodó elefántot elhívta a mókus az erdőbe, és igazából ő egy tükör által próbálta bemutatni ennek a betolakodó elefántnak, hogy ő gyenge. És beszervezett másik állatokat, mert persze az erdőben nincs tükör, és két fa jelképezte ugye a tükörnek a keretét, és amikor ez a kis mókus, vagy mi volt, nem is mókus volt ez, kis majom volt, bocsánat, oda ment a jelképes tükör elé, akkor ugye háttérből előugrott egy nagy majom, és ugye ezzel mutatta, hogy hát ő igaz, hogy pici, de ő olyan erősnek képzeli magát. És akkor mondta az elefántnak, hogy te is állj ide a tükör elé. És akkor a háttérből egy elefánt bébi előballag, és a betolakodó elefánt azt hitte, hogy hát ő csak ugye olyan pici, olyan gyenge, mint a kis elefánt, és végül elkezdték a párbaj, de aztán a betolakodó elment. Mert a tükörben ő úgy látta magát, hogy gyenge. Nekünk meg úgy kell látnunk magunkat, hogy bennünk a jutott oroszlán alakít. Ez egy nagyon tanulságos kis mese volt ilyen szempontból, még igyeileg is megáll. Mai üzenet Izrael. És éppen ma reggel szembesültem azzal, hogy Izrael állam megalapítása 75 évvel ezelőtt történt. Tehát ezért májusában ünneplik a 75 éves évfordulójukat. Az első pont. Gondolatuk Izraelről. A zsidóság a világ népességének csak 0,5%-át teszi ki, mégis állandó hírtéma. A média szinte rendszeresen foglalkozik velük. A zsidóságból különleges emberek kerülnek ki. Például a Nobel-díjaknak az 1/5-e az övék. És rendkívül jelentőségű a kereskedelmük. A zöldségféléket, a gyönyörű virágokat. Ők exportálják Nyugat-Európába, és onnan szállítják tovább a többi országokba. Ha megértjük a különlegesség okát, rá tudunk hangolódni arra, amit Isten rajtuk keresztül cselekszik. Izrael ugyanis az emberiség sorsának a kulcsa. Egyedülálló helyet foglal el a világban. Isten választott népe ez a maroknyi nemzet. A cél az, hogy Izraelen keresztül Isten bemutassa magát a világnak. Az áldásokat, a szeretetét és az egész jellemét. De a világ népeinek többségében ez inkább irigységet és gyűlöletet váltott ki. A zsidó faj elleni bűncselekmény duplája a színes bőrűek elleni támadásnak. Ezt mondja a statisztika. A folyamatos zsidók elleni támadások, illetve megsemmisítésükre irányuló törekvés ellenére mindig maradt egy mag, aki továbbment, hogy Isten akaratát beteljesítse. Második pont a szövetség földje. Ábrahám elhívását olvashatjuk az 1 Mózes 12-ben, az 1-től 3-ig. Itt azt látjuk, hogy Isten Ábrahámot kihívja a szülő földjéről, és elhívja Kánoán földjére. És mondta az Úr Ábrahámnak, mert itt még nem volt meg a névváltoztatás, eredj ki a földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. Itt nagyon hangsúlyos az, hogy arra a földre, amit Isten mutat. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Isten egy különleges szövetségi kapcsolattal ajándékozta meg Ábrámot, ami soha nem vallott kudarcot, pedig egy csomó megpróbáltatás következett. Ugyanitt az 1 Mózes 12.7-ben olvashatjuk Isten első ígéretét, amit Ábrámnak tett. És megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanéki, a te magadnak adom ezt a földet, és Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Ezt követően a 13. fejezetben, 14-től 17-ig olvassuk azt, hogy Isten Ábrahámnak ígéri Kánoán földjét. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra, mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be az országot, hosszában és széltében, mert néked adom azt. Hát ez egy nagyon fontos esemény volt. Itt azt mondta Ábrámnak, hogy északra, délre, keletre, nyugatra. Pontosan le van írja a Bibliában, hogy ezek melyik területek, most arra nem térek ki. Mert Isten meghatározta Izraelnek a határait. Aztán nagyon fontos az, amikor azt mondja, hogy járd be az országot. Én egy utalást írtam ide, ami később jelenik meg a Bibliában, a Józsué 14.9. Ezt nem olvasom fel, hanem csak elmondom a lényegét, hogy az a föld, amelyre lábad lépett a tiéd. És ezt a dicséretben is hallottuk ma. Tehát szoktuk azt mondani, hogyha egy pásztor beteszi a lábát egy szolgálati helyre, egy kórházba, egy börtönbe, akkor az a hely az övé, mert a lába érintette azt a földet. Menjünk tovább az 1 Mózes 17.2-re, de olvasom az egyestől inkább, tehát 1 Mózes 17.1.2. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanéki, én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj előttem, és légy tökéletes, és megkötöm az én szövetségemet közöttem és te közötted, és felette igen, megsokasítlak téged. Tehát Ábrahám 99 éves volt, amikor elhangzik az első szövetség, és egyben a névcsere is megtörtént, tehát Ábrámról Ábrahámra nevezte át Isten őt. Az is elhangzott a korábbi versekben, hogy aki áldja Izraelt, az áldott lészen. Aki átkozza, az ugyanazt száll vissza a fejére. Tehát nagyon hasznos Izraelt folyamatosan megáldanunk, mert abból mi is áldást nyerünk. Áldott akarsz lenni, naponta foglalt bele az imáiba, hogy megáldod Izraelt. Én ezt nagyon régen hallottam az egyik központi tanításban, és azóta meg is teszem. Aztán itt, ebben az igében ugye azt olvastuk, hogy Ábrahámnak tette az ígéretet Isten, és a 2 Mózes 19.5-ben pedig Isten szövetséget ígér Izraelnek. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld. Itt az enyém szó alatt a héberben ott van a kincs. Ezért fordított az egyszerű Biblia ugye ezt úgy, hogy kincs, hogy Isten teremtménye, Isten gyermekei kincsek az ő számára. Izrael népe tudatában volt Isten áldásainak és a szövetséges föld fontosságának. Tehát áldás és a szövetséges föld. Ezek összekapcsolódnak. Néhány példát mondok erre. A pont Izsák. Amikor elérkezett az idő, hogy Izsák megnősüljön, nem mehetett el a szövetség földjéről feleséget keresni. mert elveszítette volna a kapcsolatát a szövetség földjével. Ezért Ábrahám a szolgáját küldte el, hogy hozzon neki feleséget. Ezt az 1 Mózes 24-ben megtaláljátok, házi feladatnak olvashatjátok. Isten úgy bizonyította be, hogy a szövetség földbirtokhoz kötődik, hogy Izsákot a szárosság idején százszorosan megáldotta. Nem ment el máshova, mondván, hogy hát itt a láthatók szerint ugye semmi ki nem fog kelni, meghajtani, hanem ő Istennek engedelmes volt. Ezt megnézzük az 1 Mózes 26-ban. Tehát ezekből az igékből az látszik, hogy Isten mennyire szereti az ő népét, és mennyire gondoskodik róluk. Tehát 1 Mózes 26, 1-től 4-ig és a 12-es. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében volt. Elméne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba. Mert megjelent néki az úr, és azt mondotta vala, ne menj alá Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet mondok te néked. Ha Egyiptomba elmegy, akkor kilép a szövetség földjéről. Ezért mondta Isten azt, hogy maradj azon a földön, amit én adtam neked. A 3. vers. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te néked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. És még a 4. vers, és megsokosítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Tehát az ábrahámi áldások itt már kiterjednek ugye a világra. És a 12. vers, a lényeg, mivel ugye ott maradt a szövetség földjén Izsák, és szárosság idején, és vete Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyi, mert megáldotta őt az Úr. Azt hiszem, hogy ebből nagyon-nagyon kiviláglik az, hogy mennyire kell ragaszkodni a szövetség földjéhez. És az új szövetségben is van egy ige, ami ide kapcsoltam utalásként, az apostolok cselekedetei 17-26-ban, hogy Isten meghatározza a lakásunk határait. Tehát, hogy melyik földrészen lakjunk. Melyik vidéken lakjunk. Nem csak úgy össze-vissza, hogy itt van kedvem, meg ott van kedvem. B. Pont. Jákob. Jákob ugyan éhenség idején elhagyta a szövetség földjét, de vissza kellett térnie neki oda. Ezt nézzük meg az 1 Mózes 35-ben. 9-től 12-ig. És Isten pedig ismét megjelenik Jákobnak, mikor az jöve Mezopotámiából, és megáldá őt, és mondta néki az Isten, a te neved Jákob, de ne neveztessék többé a te neved Jákobnak, hanem Izrael légyen neved, és nevezé nevét Izraelnek. És mondta néki az Isten, én vagyok a mindenható Isten, növekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen tőled, és királyok származzanak a te ágyékodból. És a földet, amelyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te magodnak adom a földet. Tehát ez a szövetség örökös. Jákobból Izrael lett egy ember, egy nép, egy föld, amit Isten választott ki. C. pont. József, az ószövetségi József. Már hallottatok tanítást a történetéről, az életéről, hogy milyen hányatott volt, végül is Egyiptomba került, és ott a fáraó első embere lett, mondhatjuk úgy is, hogy gazdasági minisztere. Amikor a testvérei az éhínség idején meglátogatták őt, József kérdései a szövetségre irányultak. Azt kérdezte, hogy éle még az apjuk? Van-e még testvérük? Ezt az 1 Mózes 43-ban megtaláljátok. József szerette volna tudni, hogy elérhető-e még számára az ábrahámi szövetség, és ő-e a jogos örökös. Apja megőrizte-e áldását az elveszettnek hit fia számára. Az, hogy öcsét elhozták Egyiptomba kérésére, az bizonyította, hogy a szövetség még nem szállt rá az öcsére. Mert különben nem hagyhatta volna el a szövetség földjét. Apját pedig azért hozatta magához, hogy bármikor ráruházhassa az áldást. Ott legyen kéznél. Végül Izrael nem Józsefnek, hanem két unokájának adta át az áldást. Eddig csak egy személyre szállhatott az áldás. Ezért csak az örökös maradhatott a szövetség földjén. Például ez miatt kellett Izmáelnek elhagyni a szülőföldjét. Vagy pedig Lót, aki Ábrahám unokaöccse volt, ők is ugye ketté váltak. Elváltak az útjaik. Viszont innentől kezdve, hogy Izrael a két unokáját áldotta meg, már nem kizárólag egy személyre, hanem Izrael nemzetére szállt az áldás. Tehát egy népre, egy népcsoportra. Ez egy fontos fordulópont. D pont. Említettük József édesapját, Izraelt, említettük Józsefet. Ők mindketten annyira ragaszkodtak a szövetség földjéhez, hogy az volt a kérésük, hogy őket a szülőföldjükön hantolják el. Vigyék vissza a földi maradványaikat a szülőföldjükre, és ott nyugodjanak. Tehát annyira tudatában voltak az áldásnak és a szövetség földjének, hogy mondhatni, hogy 10 körül már ragaszkodtak hozzá. Ezek a fontos gondolatok szó szerint nincsenek leírva a Bibliában, de kijelentés által napvilágot láttak. Tehát amit most hallottatok, ezt így betű szerint a Bibliában nem találjátok meg, de a sorok között ott lapul. És számomra ez nagy áldás volt, hogy ezt a bibliai iskolai leckét tanulmányozhattam. Harmadik pont. Izrael hatása. Isten egy nemzetet választott ki arra, hogy ő rajtuk keresztül bemutassa magát a világnak. Az egész emberiségnek. Az ígérete az, hogy Ábrahám magván keresztül sok áldás árad ki a világra. Olvastuk is ezt az igét. Megfigyelhetjük, hogy a felvirágzó birodalmakban mindig jelen volt a szövetséges nép egyik embere. Hát elsőként említem Józsefet, aki Egyiptom gazdaságát felvirágoztatta. Mert Józsefen ott volt Isten áldása. Aztán Dániel ott volt Babilonban. Perzsiában ott volt Dániel, Nehémiás, Eszter. Ezekről is már hallottatok. Szíriában egy zsidó rabszolgalányon keresztül gyógyult meg Námán a hadvezér. Ezt a kettő királyok ötben megtaláljátok, mert az este megkerestem. Leprás lett a Námán. És a zsidó rabszolgalány, akik ugye elraboltak, ő mondta meg, hogy hát az én hazámban, Izraelben van egy Elizeus próféta, menj el hozzá. Tehát látjátok, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet töltött be egy-egy helyen egy izraeli személy. Asszíriában ott volt Jónás, nem régen hallottatok erőtanítást. És a római a birodalomban ott volt Jézus, meg a követői. Figyelemre méltó, hogy amikor Izraelből elűzték a zsidókat, és nem is egyszer, a földjük pusztasággá vált. De amikor visszatértek, felvirágzott, mert a kezük munkáját Isten megáldotta. Érdekes összefüggéseket fogok felsorolni, a Biblia ezeket rügyeknek nevezi, és ebből azt láthatjuk meg, hogy Izrael milyen hatással van a világi eseményekre. A pont. 1897-ben volt az első cionista kongresszus Svájcban. ekkor alakult meg az emberek szívében a zsidó nemzet. Mert tudjuk, hogy először mindennek szellemben kell megfogadni, és utána lesz fizikailag valósággá. Ezt követően az első világháború legfontosabb eseménye az volt, hogy Jeruzsálem felszabadult. Majd 1948. május 15-én megszületett Izrael állam. B. Az első cionista kongresszust követően 1900. szilveszter estéjén egy Szent Szellem kitöltetés történt, egy nagymértékű kitöltetés történt Stones Foldiban. Sajnos ez a szolgálat, ez a mozgalom nem él túl sokáig, mert támadás érte őket és szétoszlottak. De ezt követően 1907-ben az Azusa utcai kiáradás az 3 évig élt és működött, és rengeteg ember meggyógyult, újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett és nyelveken szólt. Rengeteg csoda volt. Erről már szerintem hallottatok, de erről vannak könyvek is, amit hozzá lehet olvasni. C. Pont. Izrael állam megalakulásával kapcsolatban párhuzamba állítható az, hogy Oral Roberts gyógyító szolgálata elindult, és feltalálták a tömegkommunikációt. Az abban az időben a rádiót jelentette. Oral Roberts egy nagyon felkent gyógyító szolgálatot működtetett. Vannak róla könyvek is. D. 1956-ban volt a szuezi válság, amikor Egyiptom lezárta a szuezi csatornát. Ez megakadályozta, hogy a hajók rövidebb úton átkelhessenek. De Izrael ezt visszaszerezte. Ennek két hatása volt. A lezárásnak az volt a hatása, hogy Oral Roberts szolgálatát elkezdték korlátozni. Milyen jogon gyógyít, hogyha nincs orvosi bizonyítványa például? És ellene fordultak. Viszont amikor Izrael visszaszerezte ezt a területet, és újra megnyitotta ugye a szuezi csatornát, Izrael győzelmeinek következményébe kapcsolható be a tömegtájékoztatásnak a kiteljesedése és a Szent Szellem ajándékainak a kiáradása. A tömegtájékoztatásban itt már belecsatlakozik ugye a rádió és a tévé. És nagyon sok szolgálatnak abban az időben volt ilyen jellegű adása, és a rádió és a tévé segítségével ma meg hozzátérjük az internetet, olyan helyekre is el tud jutni az evangélium, ahol éppen nincs szolgálat. Elpont. 1967, ekkor volt a 6 napos háború. 6 napos. Figyeljétek meg, 3 fronton támadtak Izraelre. 3 ország. Izraelnek 600 ezeres hadserege volt, az ellenségnek 40 milliós. De mivel Isten megígérte, hogy Izraellel mindig együttműködik és támogatja, ezért egyértelmű, hogy Izrael győzött, és 6 nap alatt. Ezt követte egy nemzetközi ébredés, többek között elindult a katolikus egyházban egy karizmatikus mozgalom. Ezek mind párhuzamok. Tehát a Izraelben történt események, meg kell látnotok, hogy milyen hatása van a világra. Az utolsó pont az F pont. 1973-ban több oldalról érte támadás Jom Kippur napján Izraelt. Ez egy olyan ünnep volt, amikor nem dolgoztak, és az ellenség úgy gondolta, hogy akkor a hadsereg sem figyel, és nem védekezik. Hát rosszul gondolták. A túlerő ellenére Izrael győzött, mert Isten ebben az esetben is segített nekik, és olvastam olyan bizonyságokat, hogy a túlerővel szemben az ellenség Izrael hadseregét sokkal nagyobbnak látta. Többszörösének látta, és megfutamodott. Ezzel párhuzamosan elindult Copeland, Hagen és Seymour ige és hit mozgalma. és a médián keresztül pedig a tömeg evangelizáció, tehát kiszélesedett ugye a rádió, tévé sugárzások által az evangelizációnak a világméretű elterjedése. Bízom benne, hogy látjátok, hogy Izrael milyen áldás a világ számára. Ez volt a kis rövid üzenetnek a lényege. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten kegyelme őrizzen benneteket a következő héten is.
Hálát adunk az Úrnak, hogy hallhattunk Isten népének az életéről, még ha történelmi szinten is, de fontos tudnunk arról, hogy Isten népe Izrael, és hogy milyen szenvedéseken és milyen nehéz sorsokon mentek keresztül, és hogy győztesen kijöttek minden helyzetből. Tehát mindig megmaradt egy pici belőlük, hogy tovább tudjanak élni, és tovább tudjon megmaradni Isten népe. És hogy mi is hálát adhatunk az Istennek, hogy hozzájuk tartozhatunk. Hát mi is Izraelhez tartozunk igazából, mert ő Isten népe. És ezért hálákat adunk, mennyei Atyám, hogy a mai napon itt összejöhettünk, és hallhattuk a te üzenetedet Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy te mindig megadod a szavakat a szánkba, és köszönjük, hogy a nyitott szívekbe ez mind beleült a mai napon is a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, és hisszük azt, hogy az Istennek a szeretete minden napon kiárad rajtunk keresztül, mert kérjük az Atyát, hogy mutassa meg nekünk ezt, hogy hogy működik. Jézus drága szent nevében. Most a zsebkendőkre tesszük a kezünket Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a gyógyító kenetedet, amely eltárolódik ezekben a keszkenőkben, és ahogy ezek a zsebkendők a beteg testeket megérintik, így a te drága erőd kiárad rajta keresztül, rajtuk keresztül, és meggyógyulnak azok a testrészek, és szabadulások, gyógyulások történnek a te kezed által, Uram. Köszönjük ezt Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Nem tudom, mi ragadta meg a szíveteket, mi mélyült el a szívetekbe ebből. Elég sok mindent kaptatok a mai napon is. El lehet rajta gondolkodni, és ha valakinek van hozzá fűzni valója, szívesen meghallgatunk benneteket most is.
A szántóföldön talált kincs és a legdrágább gyöngy megtalálásának a példájából láthatjuk, hogy a mennyei Atya mindent odaadott értünk, mert a legdrágábbat, az ő egyetlen fiát, az ő egyszülött fiát adta értünk, és Jézus mindenét odaadta értünk, mert saját magát adta oda értünk, a saját életét adta oda értünk. És olyan értelemben is mindent odaadott értünk, hogy a vegyei dicsőségét ott hagyta a mennyben, kiüresítette magát, és emberként született meg a földre, és így adta oda értünk még az életét is. És hálát adunk az Úrnak, hogy utána győztesen feltámadott, és az ő vére által megváltott minket, és mi most már az Atya újjászületett gyermekei vagyunk, és szellemi értelemben azon a földön vagyunk, ahova az Úr elhívott minket. Jézus földjén vagyunk, a mennyei királyság földjén vagyunk szellemi értelemben, és így jelképesen bementünk arra a földre, ahova az Úr elhívott minket. Mert Egyiptom földje jelképezi azt az időszakot, amikor még nem voltunk újjászületve, és szellemi értelemben az ellenség földjén, a sátán földjén voltunk, és a sátán rabszolgái voltunk. De most már szellemi értelemben Jézus vére által átjöttünk a jelképes Kánaán földjére, ahol Jézus Krisztusban vagyunk szellemi értelemben, és ez egy szellemi föld, és itt élünk most áldottan. És az 1 Mózes 22-ben találjuk azt a történetet, amikor Ábrahám viszi Izsákot föláldozni. És ez is Jézus előképe, mert hogy Ábrahám nem tartotta vissza az ő legdrágább kincsét, az egyetlen fiát, akit Isten ígért neki. Mert ugye akkor már elüldözték Hágárt is, a Hágártól született Izmáelt, és nem volt neki más kincse, más fia, csak Izsák, aki ott élt vele, és ő nem nem tartotta vissza, hanem vitte feláldozni Izsákot. És ahogy Izsák vitte a fát, ez annak az előképe, hogy Jézus vitte a keresztet a hátán. Mert Izsák vitte a tűzifát az oltárhoz, a tűzhöz a hátán, és úgy mentek föl a hegyre. És Ábrahám ezzel kifejezte Isten iránt az imádatát, hogy nem tartotta vissza a legdrágább kincsét, az ő fiát. És ez az imádatnak a legmélyebb szintje ilyen értelemben, hogy Ábrahám így belemélyedt az imádatba, ilyen mélyen belemerült az imádatba, hogy semmit nem tartott vissza Istentől, még az ő drága kincsét sem. Mert mondhatta volna azt, hogy bármi mást odaadok az Úrnak, de a fiamat nem. És ugyanígy a mennyei atya is az ő fiát adta oda, értünk. És egy más értelmezésben ez az imádatnak a legmagasabb szintje, hogy semmit nem tartott vissza, és Isten, ami mennyei atyánk sem tartott vissza semmit tőlünk, mert az ő fiát adta oda, értünk, és így megváltást nyertünk Jézus vére által. Amen. Köszönjük az Úrnak.
Amen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a Te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a Szent
Szellemedet.
Töltsd
be
a szívemet
a Szent Szellemmel.
Keresztelj
meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei
Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel,
betöltekeztem,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem,
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei
Atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja.
Köszönjük a drága mennyei
Atyának,
hogy ő
él,
és itt van közöttünk,
itt van bennünk,
itt van fölöttünk,
és körbevesz
minket az ő
szeretetével,
jóságával
és
védelmével.
Amen.